19. fejezet. Lakást találok. Ifjabb híró. Újságok és újságírók 1823-ban. Ingyen vacsora, melynek fejében elmehettem a Port Saint-Martin színházba. Belépésem a földszinten. Frizurám hatása. Kidobnak. Egy előzékeny néző, aki Elzevirt olvas a színházban. Bizonyára önök is észrevették, hogy minden újabb párizsi utazásomon nagyobb tőke volt a zsebemben, mint az előzőkön. 4 hónappal ezelőtt még 35 frankkal részesedtem a Pálya és Társa részvénytársaságban, a múlt héten már 50 frank volt a zsebemben, amikor átléptem a sorompót. Ez alkalommal viszont 185 frankra rugott a vagyonom, amikor a Vieux Augustin fogadó kapuja elé érkeztem. Még aznap nekiláttam a lakáskeresésnek. Miután föls lementem megszámlálhatatlan lépcsőn, a végén egy 4. emeleti kis szobánál kötöttem ki. A ház ahhoz az épület komplexumhoz tartozott, mely olasz háztömb néven ismeretes, és az 1-es számot viselte, a szoba pedig egy kis alkóval dicsekedhetett. Falait sága tapétapapír borította, melynek tekercse 12 szóba került akkoriban, ablaka az udvarra nyílt. Évi 120 frank kellett fizetnem érte. A szoba annyira megfelelt céljaimnak, hogy nem is próbáltam alkudozni. A házmesternél aláírtam egy írást, mely szerint a lakást bérbe veszem, aztán közöltem vele, hogy bútorom másnap este érkezik. Ezután a házmester célozgatni kezdett arra, hogy mi lesz Isten dénárjaival. Én, aki mit sem tudtam a párizsi szokásokról, Isten dénárjairól se sejtettem, mire valók. Arra lyukadtam ki, hogy alkalmasint valami előleg. Zsebembe nyúltam, és nagyúri bőkezűséggel 1 aranyat ejtettem a házmester markába, aki megrendülésében földig hajolt. Nyilvánvaló, hogy valamilyen rangrejtve utazó hercegnek nézett, mert hogy egy 120 frankos szoba bérlője 20 frant adjon Isten dénárjaként, arra még nem volt példa Párizs városában. 20 frank, vagyis a lakbér 1/6 része. Előállt a házmesterné azért a kitüntetését esedezve, hogy a takarítónőm lehessen. Ez a kitüntetés havi 5 frankért ugyancsak nagyúri bőkezűséggel megadatott neki. S már siettem is Vergyé tábornokhoz, hogy elmondjam neki a nagy újságot. Most azonban hiába mentem fel a lépcsőn. A tábornok vasárnap lévén szabadnapot engedélyezett magának. Így tettem én is. Nekivágtam a bulvároknak, ahol nem kellett az eltévedésről tartanom, s hosszú kóborlás után elérkeztem a Paul Saint Martin kávéházhoz. Itt aztán az ablaküvegen keresztül váratlanul felfedeztem egy ismerős arcot. Híró ült ott, annak a jó öreg hírónak a fia, aki annak idején balkezesen próbált zenész faragni belőlem. Bementem a kávéházba, mit sem sejtve arról, hogy a tulajdonost láttam az üvegen keresztül. Ám de kiderült, hogy Híró időközben megvásárolta a kávéházat. Meghívott vacsorára, s várakozás közben odahordta nekem a kávéház újságjait. Egyik-másik már megszűnt azóta. Akkoriban a legjelentősebb újságok a következők voltak. A Journal des Débats továbbra is a Bertin fivérek irányítása alatt a kormány akaratát képviselte. Hasábjain 18. Lajos és Dövié szelleme kísértett, más szóval a mérsékelt és egyesített királyhűség, a türelem és a hinta politika jegyében, vagyis az a rendszer, amelybe a karbonárok összeesküvése és az ultrák intrikái közepette, 18. Lajosnak szép csendesen bele kellett halnia, ha nem is a trónon, de legalább annak közelében. A jó öreg Constitutionnel, Saint-Albin, Jean Tissot és Évariste Dumoulin lapja egy reggel arra ébredt, hogy a hatóságok betiltották, mert valamelyik cikkét nem engedélyezte a cenzúra. A cikket azonban senki se tudja, hogyan mégis megjelentették a nagyra becsült cenzúrulak pecsétje vagy más jóváhagyása nélkül. A Constitutionnel, mint ismeretes, minden időkben a legnagyobb odaadással tudta szolgálni saját érdekeit. Így tett ezúttal is, amikor gyors elhatározással és egy tányér lencséért megvásárolta a Journal de Commerce című lapot, mely 400 előfizetővel dicsekedhetett, és már másnap reggel Journal de Commerce címen mindjárt meg is jelent, úgyhogy az új cím átlátszó állarca mögött mindenki ráismert a jó öreg Constitutionnel vonásaira. Nem sokkal azelőtt, vagy azután, hogy én Párizsba érkeztem, újra fölvette régi címét, mely oly édesen csengett a párizsiak fülében. E lap képviselte a lehető legóvatosabban a liberális nézeteket, habár valójában csak a jezsuitákat merte villámaival és égzengéseivel rémizgetni, nekik tartogatta mindazt a szent és fönséges indulatot, melyel manapság a demagógia ellen harcol. A Le Drapeau Blanc Martinville szerkesztette. Ez a végtelenül szellemes ember, akinek mindenkire kiáradó gyűlöletét mindenki viszonozta. Azzal vádolták, hogy 1814-ben, amikor mint a Saint-Germain-i nemzetőrség parancsnokának a Pekki hidat kellett volna védelmeznie, a poroszok kezére játszotta át a hidat. Ő pedig azzal válaszolt erre, hogy nem csak vállalta a dolgot, hanem hencegett is vele. Amit nem bírt letagadni, arra büszke volt, csak hogy az árulásnak meg kell adni az árát. Aki elkövette, beszélhet, amit akar, mégis belerokkan. Arnaud, a költő, fullánkos szójátékot faragott a nevéből, mely szájról szájra járt. Mint hogy azonban nem volt gyáva, sőt, szembe mert nézni mindenkivel, a Germanicusszal kapcsolatban párbajt vívott Arnaud fiával, Telleville Arnaudval. A költő fiának golyója csak súrolta a kritikus combját, nem maradt más nyoma, mint egy zúzódás. Semmiség, jegyezte meg az idősebb Arnaud. Neki az egész csak annyi, mint egy botütés. La Foudre. Ez a lap a Marsan Pavillon véleményének hivatalos szószólója, annak az ultra-royalista szellemnek a kifejezője, mely a jövő mindennap reményét Artois grófjába veti. Ugyanakkor alig várja a jelenlegi helyzet fölbomlását, ami a fejlődés mostani ütemében nem is késhet soká 18. Lajos alatt. E lap főmunkatársai, Bérár, a D'Artois testvérek, rajtuk kívül még Théaulon, Ferdinand Langlais, Brissé és Rancé, az utóbbiak nem csak újságírók, hanem színpadi szerzők is. A La Foudre ellentéte volt a Miroir, mint a legszélsőségesebb liberális nézetek lapja, a francia sajtó huszára, tele harci kedvel, lendülettel, kellemmel és humorral. Munkatársai ellenzéki szellemi újságírók hírében álltak, s tegyük hozzá mindjárt, hogy azok is voltak, hiszen e lap hasábjain jelentek meg Joy, Arnaud, Jal, Cost, Castel, Moreau és mások cikkei. Persze szegény Miroárra zúdult a kormány minden üldözése, mely úgy érezte, hogy a napóleoni császárság tüzének fénye e lap cikkeiben napról napra újra fölparázslik. Amikor a Miroárt betiltották, La Pandore címe jelent meg újra. La Pandore-ból a betiltás után L'Opinion lett, és mikor ennek is meg kellett szűnnie, még egyszer föltámadt La Réunion cím alatt, de ez lett az utolsó újjászületése. Proteuszt elhagyta ereje, és meghalt láncra verve. De ne feledkezzünk meg a Le Courrier Français-ről, a haladó gondolat előörséről, mely majdnem nyíltan vallotta a republikánus nézeteit egy olyan időszakban, amikor a köztársaság szót még csak suttogva merték kimondani az emberek. Chatelain szerkesztette, aki nem csak makulátlan jellemű hazafinak, hanem egy korszak egyik legélesebb elméjének is számított. És ugyanennél alapnál, mint már mondottam, dolgozott Adolf édesapja is. Engem azonban megmondom őszintén, nem érdekeltek-e lapok politikai cikkei. Én csak az irodalmi hírekre voltam kíváncsi. Most pedig, amikor ingyen ebédhez sikerült hozzájutnom, és ennek áráért színházjegyet vehettem magamnak, az összes lapokban átböngésztem a színházi műsort. Híróval meghánytuk vetettük, miképpen áldozhatnám az estét a legokosabban az irodalom oltárán, és végül a Port Saint-Martin színházban egyeztünk meg. Itt a vámpírt játszották. Amióta újra műsorra tűzték, ez volt a harmadik vagy negyedik előadása. Hiro azt tanácsolta, hogy ne vesztegessem az időt, a darab nagy siker és rengeteg a néző. A Paul Saint Martin két ünnepelt színésze játszik benne, Dorvalné és Philip. Megfogadtam barátom tanácsát, de a Paul Saint Honoré kávéháztól jó darab út a Paul Saint Martin színház, hiába szaporáztam a lépést, a színház környékét már előzönlötte a tömeg. Újonc párizsi voltam. Mit sem tudtam a színházba menetel módjáról. Csatlakoztam egy hosszú sorhoz, mely korlátok közé szorítva várakozott, és annyit sem mertem megkérdezni, hol árusítják a jegyeket. Úgy látszik, egy színházbarátnak föltűnt tájékozatlanságom, mert oda kiáltott nekem a sorból. Uram, uram! Nem is gondoltam rá, hogy ez nekem szól, de azért megfordultam. Maga, uram, maga, folytatta a színházi benfentes, azzal a fodorított hajával. Nem óhajt egy helyet? Hogy én óhajtok-e egy helyet? Azt kérdezem, tudnilik, ha maga beáll ennek a sornak a végére, akkor nem jut be soha. Ma este több mint 500 embert hazaküldenek. Nekem minden szava arabusul volt. Az egészből csak annyit értettem, hogy 500 embert hazaküldenek, és hogy én is köztük leszek. Nézzük csak, uram, nem akarja átvenni az én helyemet? Hát önnek, ha szabad kérdeznem, van helye? Amint látja. Ami azt illeti, látni nem láttam semmit. Elővételben szerezte a helyét? Már délben megszereztem. És jó az a hely? Hogy jó-e? Most meg a színházbarát nem értette, miről van szó. Azt kérdeztem, hogy jó helyen fogok-e ülni. Ott fog ülni, ahol akar. Ott, ahol én akarok. Hát persze. És mibe kerül ez a hely? Egy frankba. Gondolkoztam, végül is, ha egy frankért odaülhetek, ahová akarok, az nem drága. Elővettem egy frankot, átnyújtottam a színházbarátnak, aki egy szempillantás alatt felkapaszkodott a sorompó korlátjára, átdobta a lábát, és ott termett mellettem, fürgessége elárulta, hogy hozzá lehet szokva ehhez a testgyakorlathoz. Most pedig, kérdeztem, hol az ön helye? Foglalja el, csak arra kérem, lehetőleg siessen, mert ha kezdődik a tolakodás, akkor már nem juthat be. Ekkor a következő gondolatok futottak át agyamon. Úgy látszik, gondoltam, mindezek az urak a sorompó mögött előre megvették és kifizették a helyüket, és csak azért állították őket ide, nehogy illetéktelenek közébük keveredjenek. Értem, uram, válaszoltam. Most én másztam át a sorompón, csak fordított irányban. A jegy eladója belülről mászott ki, én viszont épp ellenkezőleg kívülről másztam be. És már éreztem is, hogy lassan megindulunk előre. Éppen nyitották a pénztárakat. Én csak sodródtam a tömeggel. 10 perccel ezután egy ablakrács elé kerültem. Mi lesz, uram? Sürgetett a mellettem álló. Hát nem veszi meg a jegyét? A jegyemet? Csodálkoztam. Igen, a jegyét, szólt közben hátulról valaki. Ha pedig nem akar jegyet, akkor hadd váltsuk meg mi a magunkét. Ezzel enyhén taszigálni kezdtek annak jeléül, hogy ők is szeretnének sorra kerülni. Bocsánat, uraim, mondtam nekik, nekem az a véleményem, hogy már megfizettem a jegyemet. Miféle jegyét? Hiszen önök a tanúim, hogy 1 frankot fizettem érte. Az a valaki, akinek 1 frankot adtam, átengedte a helyét. Azám, kiabáltak a szomszédaim, a helyét a sorban. Csak hogy egy hely a sorban még nem biztosít helyet a színházban. Azt mondta, hogy ha átveszem a helyét, oda mehetek, ahová tetszik. Hát hogy nem mehetne, ahová tetszik? Vehet zenekari ülést, vagy akármilyen más jegyet. Ehhez joga van. De figyelmeztettem, hogy a zenekari üléseket nem ennél a pénztárnál árusítják. Gyerünk már, kérem, sürgettek a körülállók. Miért nem siet egy kicsit? Nagyon kérem az urakat, hogy ne állják el az utat, kiáltott egy hang valahonnan. Ez az úr a hibás, Kiabálták a szomszédaim kórusban. Húzza halogatja a jegyváltást, mi pedig ő miatta nem férünk a pénztárhoz. Tessék már határozni, kérem! Egyre nagyobb lett az zúgás, én pedig ezzel az zúgással a fülemben lassan érteni kezdtem, amit egyébként úgy szólván a számba rágtak, nevezetesen, hogy megvettem ugyan a helyemet a sorban, de nincs helyem a színházban. Mit volt mit tennem? A tömeg egyre fenyegetőbben lögdösött, így hát elővettem egy 6 frankos tallért, és kértem egy jegyet a földszintre. A pénztáros visszaadott 4,5 frankot, és kezembe nyomott egy kartont. A karton fehér volt. Épp idejében az özönlő tömeg magával sodort. Bemutattam a jegyszedőnek az én fehér kartonomat, mire ő elvette a fehéret, és egy másikat adott vissza, piros színűt. Elindultam a baloldali folyosón, míg csak balkéz felől észre nem vettem egy ajtót. Az volt kiírva földszint, tehát beléptem. Itt értettem csak meg egészen világosan, hogy voltak éppen mit adott nekem egy frankért a színház barát. A sorompók közt ugyanis legfőjebb 15 vagy 20 személy állt előttem, ennek ellenére a színház földszintje majdnem tele volt. A legnagyobb tolongást a nézőtérnek a csillár alatti részén figyeltem meg. Nem is csoda, úgy okoskodtam, hogy ezek alkalmasint a legjobb helyek. El is határoztam mindjárt, hogy ehhez a csoporthoz csatlakozom. Azt hittem, csak azért tolakszanak oda annyian, mert onnan lehet a legjobban látni. Ahogy másoktól láttam, én is fölléptem a padra. Egyensúlyozás közben a nézők hajlott hátára támaszkodtam, és mindent elkövettem, hogy eljussak a nézőtér közepéig. Nem túlzás, és én nem is próbálom tagadni, hogy roppant mulatságos látványt nyújthattam. Hosszú hajam, mely ráadásul még göndör is, groteszk dicsfénnyel övezte homlokomat. De ez még nem minden. Az időtájt a férfiak rövid kabátot viseltek, mely térdig ért. Az enyém viszont a bokámat verdeste. Párizsban tehát győzött egy forradalom, melynek azonban még a szelese hatolt el Villé Cotterêtbe. Én a legfrissebb Villé Cotterêti divatnak hódoltam, mely azonban Párizsban már tegnapi divatnak számított. És minthogy általában semmi sincs olyan messze a legfrissebb divattól, mint a tegnapi divat, megjelenésem, mint fentebb már említettem, mulatságos látvány nyújtott. Minden bizonnyal így volt ez épp azok szemében, akik felé közeledtem. Ugyanis harsány kacagásban törtek ki, ami szerintem nem jó ízlésre val. Én igyekeztem mindig nagyon udvariasan viselkedni. Ifjú koromban azonban az anyai nevelésnek köszönhető udvariasság alatt türelmetlen és gyanakvó düh is lapult, melyet majdnem biztosan apámtól örököltem. E hevesség az oka, hogy idegzetem olyan hangszerhez hasonlított, amelyet minden semmiség fölkorbácsolt. Levettem fejemről a kalapot, és ez a mozdulat teljes furcsaságában tárta föl hajzatomat, amitől még nagyobb kacaghatnék a támadt annak a csoportnak, melynek soraiban helyet akartam foglalni. Bocsássanak meg, uraim! Érdeklődtem a lehetőleg előzékenyebben. Szeretném tudni, hogy mind mulatnak ilyen jól, mert szívesen részt vennék jókedvükben. Úgyis azt hallottam, hogy a darab, melyet látni fogunk, felettébb szomorú. Így valóban nem ártana egy kis derültség, mielőtt sírva fakadunk. Rövid szónoklatomat áhítatos csendben hallgatták, de aztán a csend kellős közepén fölharsant egy hang. Ó, micsoda kobak! Kiáltotta. Ennek a megállapításnak ellenállhatatlan komikuma lehetett, mert mihelyt elhangzott a közbeszólás, dupla erővel viharzott föl a nevetés. Én azonban, amikor meghallottam ezt az újabb jókedv kitörést, hatalmas pofont adtam a csúfolódónak, és így szóltam hozzá. Uram, a nevem Alexandre Dumas. A holnapi nap folyamán még a Vieux-Augustin utcában, a hasonló nevű fogadóban lakom. Holnap utántól kezdve az Italien tér 1-es szám alatt lesz a lakásom. Úgy látszik, ezeknek az uraknak minden szavam valamilyen érthetetlen nyelven szólalt meg, mert válasz helyett 20 fenyegető ököl meredt a levegőbe, és mindenki kiabálni kezdett. Ki vele? Ki vele? Kit akarnak maguk kidobni? Ordítottam. Szép dolog, mondhatom. Engem akarnak kidobni, aki kétszer fizette meg a helyemet, először a sorban és másodszor a pénztárnál? Ki vele? Ki vele? Harsantak fel most már dühtőre megve a hangok. Uraim, bátor voltam önökkel közölni a lakcímemet. Ki vele? Ki vele? Ismételték a nézők fáradhatatlanul. Most már az egész nézőközönség a padokon állt, az erkélyen ülők lehajoltak, a páholyok nézői csak nem átestek a párkányon. Úgy álltam ott, mint egy óriási tölcsér középpontja. Ki vele? Ki vele? Kiabálták most már azok is, akik azt se tudták, miről van szó, de rögtön megértették, hogy egy nézővel kevesebb, egy ülőhelyel többet jelent. Én a tölcsér torkának legalján tiltakoztam és védekeztem, ahogy csak tudtam. Ekkor azonban megjelent egy meglehetősen jól öltözött férfiú, szétválasztotta a tömeget, mely egyébként nagy respektussal önmagától is helyet adott neki, és ünnepélyesen felszólította a távozásra. Miért kívánja, hogy távozzak? Kérdeztem. Mert zavarja az előadást. Hogy zavarhatnék egy előadást, amely még el se kezdődött? Akkor a nézőket zavarja. No de, kedves uram, kövessen! Egy pillanatra átvillant az agyamon, hogy szegény apámnak, amikor nagyjából annyi idős volt, mint most én, szintén volt egy színházi botránya egy muskétással. Tudtam ugyan, hogy az akkori katonai bíróságokat feloszlatták, de azért könnyen lehet, hogy ez a jól öltözött férfiú valamilyen hasonló intézmény embere. Itt tehát minden további ellenállás nélkül eleget tettem felszólításának, és elhagytam a termet, miközben a nézők lelkesen tapsoltak, annak jeléül, hogy igazságosnak tartják az ítéletet. Vezetőm a folyósóra kalauzolt. Onnan az előcsarnokban lévő jegyellenőrzéshez, onnan egyenesen ki az utcára. Itt rám förmett. Megérkeztünk, és benedugja még egyszer az orrát. Sarkon fordult, és visszament a színházba. Úgy éreztem, hogy viszonylag olcsón szabadultam. Az a bizonyos közeg ugyanis szegény apámnak 8 napig követte minden lépését, én pedig 5 percen belül megszabadultam tőle. Csak addig ácsorogtam kín az utcán, míg ezt a nagy jelentőségű eszmefuttatást el nem végeztem. Aztán, látva, hogy vezetőm bement, én is visszakívántam térni a színházba. Szabad a jegyet? Szólt rám a jegyszedő. A jegyemet épp maga vett el pár perccel ezelőtt, amit azzal tudok bizonyítani, hogy egy fehér kartont adtam oda, és egy pirosat kaptam vissza. És hová tette azt a piros jegyet? Egy asszonynak adtam, aki elkérte. Vagyis most se belépőjegye, se visszatérőjegye nincs? Nincs. Akkor nem engedhetem be. Kit nem engedhet be? Engem, aki kétszer fizettem ki a jegyárát? Hogy kétszer, az nem lehet. Pedig így van. Hol fizetett kétszer? Egyszer a sorban, másodszor a pénztárban. Mókás fickó maga. Mit mondott? Azt mondtam, hogy én magát nem engedhetem be. Pedig be akarok menni. Akkor vegye meg a pénztárnál a jegyét. A másodikat? Vagy a harmadikat? Engem az se érdekel. Hogy nem érdekli? Ha maga eladta a jegyét valaki másnak, az engem nem érdekel. Minek néz engem? Jegyűzérnek? Maga az előbb botrán csinált a nézőtéren, és ezért, mint botrán csinálót, kivezették az utcára. De ha most se fér a bőrébe, akkor innen nem egy másik utcába vezetjük, hanem egyenesen a rendőrőrszobára. Ez világos beszéd volt. Lassacskán megértettem a helyzetemet. Úgy látszik, ha nem is szándékosan, de összeütközésbe kerültem a törvénnyel, vagy talán a szokásokkal, ami sokkal súlyosabb, mintha törvénysértést követtem volna el. Sóhajtottam. Ilyen az élet, mondta a jegyszedő. Maga az erősebb, tehát magának van igaza, állapítottam meg. De alig mentem pár lépést, felismertem helyzetem fornákságát. Végül is színházba készültem, e cél érdekében vettem egy helyet a sorban, és egy jegyet a pénztárnál, s mit láttam? Egy függönyt, melynek színe vörös, anyaga bársony, s más semmit. Tovább gondolkoztam, ha valaki már kétszer kifizette a jegyét, miért ne fizethetné ki harmadszor is? Még mindig mentek befelé a nézők. Kétfelől még most is sorban álltak a színház körül, mintha egy öv venné körül az épületet, amelynek bejárata a csatja. Fogtam magam, megnéztem, melyik a rövidebb sor, s beálltam a végére. Ez nem az a sor volt, amelyikben az imént helyet vettem. Itt kevesebben várakoztak, mert ennél a pénztárnál csak előszínpadi helyeket, zenekari üléseket, első és második páholyba, valamint az erkély első soraiba szóló jegyeket árusítottak. Mindezt a pénztáros közölte velem, amikor egy földszintre szóló jegyet kértem tőle. Egyébként a feje fölött ott állt egy fehér tábla, magam is láthattam, hogy ennél a pénztárnál csak a mondott jegyeket árusították. Ezek közül a zenekari ülések és a másodosztályú páholyok voltak a legolcsóbbak. Darabonként 2 frank 50-be kerültek. Elővettem 2 frank 50-et, és zenekari ülést kértem. Nagy nehezen megkaptam a jegyet. Ilyen formán, mindent összevéve, 5 frankba került a színház jegyem. De oda se neki. Gondoljunk arra, hogy a vacsorámért egy fillért sem fizettem. Holnap viszont már munkába állok, ő felsége az orleani herceg titkárságán. Ezt az utolsó kicsapongást igazán kár lett volna megtagadni magamtól. Diadalmas arccal álltam a jegyszedő elé, zenekari jegyemet lobogtatva. A jegyszedő barátságosan rám mosolygott. Jobbra parancsoljon, uraságod! Szemmel láthatóan minden fordítva történt, mint az előbb. Akkor a jobb oldali sorban álltam, és balról léptem be a nézőtérre. Most bal felül álltam sort, és jobbról léptem be. Ebből előre megmertem mondani, hogy a továbbiakban is minden másképpen történik velem, mint első ízben. Vagyis, ha akkor ellenséges fogadtatásban volt részem, most annál szívélyesebben fogadnak majd. Így is lett. A zenekari üléseket szemmel láthatóan egészen másféle emberek foglalták el, mint a földszint padsorait. Amikor a jegyszedőnő megmutatott a sor közepe táján egy üres helyet, elindultam arra felé. A nézők, hogy helyet adjanak, előzékenyen fölálltak. Leültem a helyemre. A szomszédom szürke pantalót viselt, hozzá zergebőr színű mellényt és fekete nyakkendőt. Becslésem szerint 40 éves lehetett, legfőjebb 42. Kalapja ott hevert azon az ülésen, amelyet én akartam elfoglalni. Idáig egy nagyon szép nyomású könyvet olvasott, melyről azóta megtanultam, hogy Elzevír kiadvány volt, de jöttömre abbahagyta az olvasást, ölébe vette a kalapot, és miután köszönt, újra átadta magát az olvasás örömeinek. Nicsak, gondoltam. A szomszédom alig, hanem jobb nevelésben részesült, mint azok az urak, akikhez az előbb volt szerencsém. Ezzel elhelyezkedtem az ülésem, és elhatároztam, hogy nem zavarom meg a kellemes kapcsolatot. Dumas ezután részletes leírást ad a vámpír előadásáról és fogadtatásáról. Ez volt az első melodráma, melyet látott. Egyik szereplőjét Marie Dorvalnak hívják. E nevet akkor még alig ismeri valaki, de nem sok idő múlva egész Párizs megtanulja. Dorval számos Dumas dráma hősnője lesz. Szépségének, tehetségének, kiváló színpadi dikciójának az író sokat köszönhet. Kezdő színésznő korában azonban, amikor Dumas először látta őt a vámpírban, csak egyetlen ruhája volt, melyre esténként a szerephez illően más-más díszt kellett fölvarnia.